Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat! Életre szóló könyvekről lesz szó, mégpedig az enyémekről. Olyan regényeket hozok, amelyek szerintem a saját műfajukban különlegesek. Az első könyv, amit mutatok, nagy kedvencem. Azért, mert amikor először megjelent, magyarul, rácsodálkoztam, milyen szépen megmutatják a szerzők, Marianne Schaeffer és Annie Burroughs, hogy az olvasásnak milyen ereje lehet. A fordító Szalai Marianna volt, vele beszélgettünk a Krumpli Hépite Irodalmi Társaságról.
Maga a levélforma, az volt nekem nagyon rokonszenves, hogy a sok-sok színes szereplő, ahogy sorban megjelennek egy-egy levél fordulatban, hogy egymás után sorakoznak fel, és egymással leveleznek, és akkor pár mondatból mindenkiről, sok minden kiderül, tehát az egész karaktere, az egyénisége, ez nagyon színesen átjön a leveleken keresztül. Ami nekem nagyon nagy felismerés volt, bevallom, hogy én eddig a csatorna szigetekről nem sokat tudtam. Tehát maga a helyszín is teljesen új volt, hogy jé, és hogy Angliához tartozik, és jé, hogy megszállták a németek a második világháború alatt. Tehát ez önmagában, rögtön megnéztem a neten.
Elizárták a világtól.
Igen, ugye, meg telefon összekötetést és minden összekötetést elzártak Angliától. Ugye ez is nyilván egy vitatém, és Anglia miért hagyta magára a csatornaszigeteket. De hát ez egy mellékszál, de szóval maga a helyszín is nekem nagyon-nagyon új volt, és rögtön elkezdtem utána nézni. És a történetnek az az eleme, ami ugye végigvonul, hogy egy könyv, bármilyen könyv, hogyan köthet össze embereket, hogyan menthet meg helyzeteket, hogyan segíthet tovább egy-egy nehéz szituáción. Ez valami oly természetességgel vonult végig az egész könyvön, tehát semmifajta didaktika nem volt, hanem ezek nagyon életszerű helyzetek voltak. És ez engem teljesen elvarázsolt. Ugye kezdve onnan, hogy maga az a közeg is, hogy közvetlenül a háború után járunk, ugye 46-ban játszódik, még nagyon közel van a sok-sok pusztulás, a sok-sok fájdalom, az emberek kezdenek lassan talpra állni, mindenki keresi a kapaszkodót, és akkor van egy angol szerzőnő, egy angol író, aki írói válságban szenved, nem talál új témát, és teljesen véletlenül rábukkan egyre azért, mert egy könyv, ugye, mert egy könyv az ő könyvtárából, tehát néhány könyvet kiszuperált, eladott, túladott rajtuk, az valahogy elkeveredik a csatornaszigetekre, és akkor ott az, akinek ez nagy élményt okoz, mivel bele van ütve a neve, meg a címe a könyv előzéklapjába, ír neki egy levelet, és ez indítja el az egész történetet. De ennek a meseszerűsége engem teljesen elvarázsolt, és az, hogy hiába mondom azt, hogy meseszerűség, mindvégig nagyon valóságos marad.
Szívszorító, és ahogyan leírja mondjuk a háború időszakát, azt, ahogyan ő élte meg, és ugye sorra kiderül, hogy mi mentek át ennek az elzárt szigetnek a lakói, az éhezés, az oda telepített munkaszolgálatosok, akiket megpróbáltak megmenteni, a halál közelsége, az, hogy a gyerekeiket elvitték, vagy hát elküldték, hogy legalább ők biztonságban legyenek Angliában, szóval, hogy miközben van egy ilyen csevegős, felszabadult hangulat, közben pedig hihetetlen mélységeket jár meg az olvasó a levelek révén. Ez annyira érdekes volt.
Igen, ez a kettő együtt, és egy fontos szempont is becsúszik itt már rögtön az elején, amikor a Krumpli Hépite Irodalmi Társaság tagjai számára kiderül, hogy van itt Londonban egy írónő, aki esetleg írna egy cikket róluk, hogy hiába sok-sok történet mulatságos, amit megosztanak, vagy ilyen könnyed. Véletlenül se figurázza ki őket. Tehát ezt kérik, onnantól kezdve nyílnak meg egymás után a levelekben, hogy biztosítékot kapnak afelől, hogy ez az írónő nem fogja csipkelődősre, meg viccesre venni az egész cikknek a stílusát, mert ez egyáltalán nem volt vicces. Az, hogy ők maguk megalakították ezt az irodalmi társaságot, az is egy kényszerhelyzet volt voltaképpen, aztán hatalmasat profitáltak belőle, mert ugye rá voltak kényszerítve egy hazugságra, hogy megmentsék az életüket, mert a német megszállók ugye kiárási tilalmat rendeltek el a csatornaszigeteken, Guernseyn, a csatornaszigetek közül Guernseyn, ahol a történet játszódik, és mivel a társaság tagjai későn mentek, tehát megszegték ezt a kijárási tilalmat, valamit ki kellett találni, és a talpra esettség segítette őket, és egyikük azt mondta, hogy hát azért mentek olyan későn hozom, mert ők egy irodalmi társaság, és éppen egy címében, ugye a német Elizabeth és a német kert, azt hiszem, egy ilyen címet találtak ki gyorsan, de hát olyan annyira elvarázsolta őket, hogy kifutottak az időből. De onnantól kezdve, hogy igen, aztán a tisztek ugye bejelentkeznek, hogy hoho, milyen jó, akkor majd néha ők is eljönnek. Hát csak hirtelen meg kell teremteni azt a környezetet. És ők egyszerű emberek, a disznópásztortól kezdve a halászon át, a zöldséget áruló hölgyig, egymás után egy-egy könyvet kiválasztanak, hogy azért megteremtsék ezt a látszatot, hogy ők tényleg olvasó emberek, és akkor mégiscsak rájönnek, hogy hát azért nem is olyan rossz olvasni. És egymás után előkerülnek olyan könyvcímek, és ezért ugye az olvasás maga a Grumpy-Pita irodalmi társaságról, ha olvasunk, akkor felmerülnek olyan könyvcímek, amitől az olvasó, aki a könyvet olvassa, kedvet kap ahhoz, hogy például elolvassa a Szenek a leveleit, mert hogyha valaki ennyire áradozik róla, és nekem még nem volt hozzá közön, vagy csak néhányat olvastam, hát akkor nagyon jó lehet, vagy az Üvöltő szeleket. Tehát, hogy ez a könyvmotívum, ez be is indítja az olvasót, hogyha van olyan könyv, amit ott említenek, nincsenek elemzések róla, csak az élmény, az olvasás élmény. Akkor ő maga is azután a könyv után nyúljon, és közben megtud nagyon sokat a második világháború alatt a Csatornaszigetekről, megtud sokat az ott élő emberek sorsáról, megtudja azt, hogy egy nagyon rokonszemös és segítőkész német százados, akit oda vezényelnek, mennyire segített rajtuk, hogy ez az irodalmi társaság mennyire segítette egyrészt a túlélést a szigeten, másrészt mennyire segített közösségé kovácsolni azt a nagyon sokféle embert, akik addig is ismerték egymást, de azért olyan szorosan nem. És ez együtt egy nagyon megkapó történet, és sok benne a szellemesség. Magában a stílusban is, közben van ugye egy magánéleti szál, az írónő, aki a magánéletében nehezen talál magának társat, egy amerikai fiatalemberrel kezd el járni, aztán az is tukával. Tehát sok-sok szellemesség van egyébként is a levelekben, könnyedség.
Tulajdonképpen az irodalmi társaságnak az a feladata, hogy ajánlják egymásnak a könyveket. Tehát nem csak, hogy elolvasnak és levesznek a polcról könyveket, ami eddig a sertéstenyésztők lapja volt a legfontosabb olvasmány, meg a Biblia mondjuk.
Meg a betűmagkatalógus.
Igen, hogy azért most a klasszikusok kerülnek a kezükbe, de hogy mesélnek is róla, hogy nekik ez milyen élményt adott, hogy hogyan feledtette el a szörnyű hétköznapokat. Szerinted ez mennyire fontos üzenet, hogy a könyv az kiszakít, hogy átsegít olyan helyzeteken, amikor úgy azt hiszed, hogy nincs tovább?
Kicsi kívül, hogyha valaki nagyon sokat olvas, akkor nagyon művelt lesz, sok mindenről fog tudni. De hogy az olvasás az életének a természetes része lesz, és azért olvasunk, mert az olvasás élni segít, azt hiszem Eszterházy mondta ezt. Tehát, hogy az olvasás oly mértékig természetes részévé válik ezeknek az embereknek az életének, mint ahogy esznek, vagy alszanak. És ki a saját egyéniségének megfelelően megfogalmazza azt a néhány dolgot, amit neki a könyv adott. És ez azért segít sokkal többet, de akár csak a fülszöveg elolvasásánál, mert valaki, akit én ismerek, és akivel talán jóba vagyok, vagy akinek a véleményére adok, vagy tudom, hogy hogyan gondolkodik, és lám, ő áradozik, hát akkor ez valami nagyon jó lehet. Gyakorlatilag így adják kézről kézre egymásnak ezeket a műveket. A másik dolog még az, hogy azt is megcáfolja, hogy ha valamit régen írtak, vagy egy régi szerzőről van szó, például Shakespeare-ről, mert ugye előjön a Shakespeare mesék. A Lem testvéreknek a könyve, ami nálunk is ismert. És ugye ott elmesélik az egyes Shakespeare darabok történetét. Tehát ha van egy régi szerző, az nem azt jelenti, hogy az a téma, amivel ő foglalkozott, vagy amilyen problémák ott előjöttek, hát az az irodalom dolga, hát azt az ember elolvassa, aztán, hanem igenis köze van a mindennapjainkhoz. Tehát az irodalmat, a könyveket oly mértékig közel hozza az emberekhez, hogy érezzék azt, hogy igen, nekem ehhez a könyvhöz közöm van. Én ebből nem csak úgy tanulni tudok, de a saját életem számára is nagyon sok új szempontot, új látásmódot kapok. És mindez a legegyszerűbb emberek, tehát nem, itt nem művelt professzorok, tanárok, ügyvédek, orvosok, és nem tudom kiknek a zárt klubjáról, a magasröptű eszmecseréjéről van szó, hanem ezek az emberek földműveléssel foglalkoznak, állattenyésztéssel, tehát a hétköznapok valóságával nap mint nap találkoznak, és mégis az irodalomhoz nekik is közük van.
Krumpli Hépite Irodalmi Társaság. Ez a regény, ami számomra nagyon meghatározó volt. Készült belőle filmsorozat is, a Netflixen látható. Jövök egy következő regénnyel. Kamaszként nagyon szerettem a vadnyugati történeteket, az indiános regényeket, vagy például Limonádé Joe-t, biztosan sokan emlékeznek rá. Valószínűleg ezért volt nekem olyan ismerős John Williams Stoner című könyve, és egyszerre ismeretlen is, mert így, ahogyan ő ír a vadnyugatról, én még sosem láttam.
Vadságra, szabadságra, lendületre vágyik, és új életre Will Andrews, ezért ott hagyja az egyetemet, és nekivág a vadnyugatnak. Butcher's Crossingban úgy tűnik, minden álma valóra válik. A semmi közepén egy kisvárosban megismerkedik egy vadásszal és annak tervével, bár az csak az őrültségig vakmerő férfiaknak való feladat. Megtalálni egy óriási bölénycsordát, amit réges-régen nem látott senki. A vadászok ellensége az idő, a forróság és a fagy ezen a vidéken, egyáltalán nem biztos, hogy túlélhető kaland az, amire vállalkoznak. Igazi férfi regény John Williams Butcher's Crossing című könyve, mondanám, ha én nőként nem találtam volna lebilincselőnek és különlegesnek. Hogy miért, azt beszéljük meg most J. Horváth László fordítóval.
A cselekmény Kansasben játszódik, és aztán áttevődik Coloradóra, ami akkor még teritorium, nem állam. Tulajdonképpen az 1870-es évek elején vagyunk, ugye az egyik klasszikus cowboy korszaka Amerikának, amit ugye filmekből, meg hát romantikusabb jellegű regényekből úgy ismertünk meg, ahogy. Ez viszont, ha tetszik, akkor a fonákja az egésznek. A mindennapok, a hétköznapi élet reggeltől estig, a kisvárosnak a nagyon kiszerű, mai szemünkkel kis és szánalmas élete, ahonnan kiindul a cselekmény, aztán be a préribe. Tehát tulajdonképpen egy ilyen, mondhatni, noir western típusú regényről van szó.
A hősök sem azok, akiket a vadnyugati filmekből megszoktunk, nem az, aki ott letelepszik és új életet kezd és pénzt akar, nem az, aki a bűnösöket keresi, hanem aki túléli a hétköznapokat.
A fontosabb szereplők között azért van egy valaki, a McDonald, aki ugye azért utazott nyugatról a Kansas-i kisvárosba, hogy a bölényvadászatból, illetve a prémvadászatból megéljen, azzal kereskedjen. Tehát ő tulajdonképpen egy ilyen bizniszmen polgára volna a kisvárosnak, és egy ideig boldogul is. Aztán ugye jön a krach, ami tulajdonképpen a regénynek az egyik slusszpoénja. A másik szereplő, a vadász, Miller, ő tulajdonképpen megfelel az egyik fajta cowboy típusnak, ahogy megismertük őket, csak hát ő meg a szélsőségig viszi a dolgot a cselekmény folyamán, ami nem szokott megtörténni a cowboy filmeken, nem különösebben. Hát ugye gyakorlatilag beleőrül abba, hogy egyrészt az életformája úgy látszik kiveszőben van, másrészt pedig, mivel hogy eléje szaladjunk egy kicsit a cselekménynek, egy olyan csodálatos bölénycsordára talál, hogy nem bírja megállni, hogy az utolsó darabig lenülője őket.
És hogy mennyi ideig dédelgeti ő ezt? Mert hogy sok-sok évvel korábban látja ezt a csordát, és oda módja van végre visszatérni, évekig vágyott erre.
Ez is az egyik ellenmomentuma a szokásos dolgoknak, hogy tulajdonképpen egy ilyen életvágy, vagy életcél lebeg a szem előtt. 10 évvel ezelőtt valamikor a Colorado-i hegyek, a Sziklás hegység egyik völgyében látott egy mesebeli ilyen szép bölénycsordát, miközben a prérin már egyébként kiveszőben vannak a nagycsordák, de pénz kéne az expedícióhoz, föl kéne szerelni az expedíciót, egy ember ezzel nem sokat ér, ő meg hát nem különösen betehetős ember, és akkor ő jön főhősünk, Will Andrews, aki finanszírozza a 10 év után a nagy kalandot.
Ez a fiatalember ezért érdekes, mert tulajdonképpen az olvasó szeme. Szóval olyan szűz szemmel érkezik ebbe a városkába, és tapasztal meg mindent, aztán a prérin is, ahogyan az olvasó.
Will Andrews egy fiatal diák, a harmadéves hallgatója, aki 23 éves korában, ugye a bostoni szalonok világából kilépve elhatározza, hogy elmegy a vadnyugatra, és megismeri a szűz területeket, amik fel nem térképezett területeket, a természetet, ugye Emerson filozófiájának rajongója, majd aztán ugye találkozik a keserves valósággal. Nagyon érdekes, hogy aztán ezzel mire jut.
Ismerős ez a McDonald-hez jön. Mit akar?
Egyrészt az ismerőséhez megy, de ez csak egy alkalom arra, hogy elmenjen, mert el akar menni a keleti, civilizált keleti partról, a vadnyugatra, ugye Emerson filozófiáját olvasva, ami arról szól nagyjából, ez a vetülete vagy síkja, hogy vissza a szűz természetbe, ahol minden még őserdeti, romlatlan, tiszta, és Willendrúz ezt mindenképpen látni akarja, mert hát, mint olyan amerikaiban él benne az a kalandvágy, ami ugye a 19. század folyamán, ahogy a határvidék, a frontier keletről egyre nyomult nyugat felé, míg aztán a végén el nem érte a csendes óceán és Kaliforniát, amerikai milliói, illetve bevándorlók milliói élték tulajdonképpen ugyanezt az életet hosszabban, mint Willendrúz. Hát így született meg tulajdonképpen Amerika, hogy voltak ilyen emberek, akik nem bírtak nyugton maradni a letelepült életükben.
Ez egy lassú sodrású történet, szóval nem eszeveszett akciók egyikéből a másikába esik az olvasó, viszont az, hogy várni kell, hogy mindig várni kell. Tulajdonképpen a város lakók is várnak, majd erre jön a vasút, majd sokat ér a földünk, majd jönnek a vadászok, a prostituált lányok várják, hogy na majd mindjárt itt lesznek a férfiak, és aztán a prérén, amikor meg elmennek négyen, ugye a Miller, az Andrews és még két ember vadászni, hát akkor is folyton várnak. Iszonyatos feszültségnek érzem én.
Igen, ez valószínűleg azért van, mert John Williams azt a pillanatot akarta megragadni, amikor tényleg a vadnyugat, mint olyan, a frontier világ változásban van. Tehát valami csúszik ki az emberek kezei közül, ezek a kisvárosok, amelyek tulajdonképpen ilyen egyik pillanatról a másikra a prériből kinőtt városka, valamire készülve, valamiféle életformára, az életforma éppen változóban van. Ugye jelen esetben a bölényvadászat, a bölényprém kereskedésről van szó. Aztán az a regény végén, mint egy slusszpoénként jön elő, hogy mekkora változás várhat a kisvárosra és a hőseinkre pillanatokon belül. És ezen belül viszont a Willendrúz, aki nem ebbe a világba tartozik, nem ezek a célok hajtják, ő messze a legtürelmesebb, illetve a leghajlékonyabb, a legadaptálóképesebb, és sok mindent akar megtapasztalni. Ő tulajdonképpen ezek között a tapasztalt, sokat látott, idősebb férfiak között, ő fiatal emberként az egyik legnyugodtabb, legkíváncsibb, leghiggadtabb szereplő.
Azt mondta a prostituált lánya Andrewsnak, hogy most legyen vele, mert amikor visszajön, már nem lesz ugyanaz, mert most még fiatal, most még ártatlan, most még puha a bőre, és hogyha visszatér a bölényvadászatról, akkor már mindez eltűnik belőle.
Hát ugye Francine már nem sok év volt, de évek óta ott él ebben a kis városkában, amit tulajdonképpen leginkább a boltosokon, szállodásokon kívül azért mégis leginkább a vadászok népesítenek be időszakilag, amikor éppen egy hosszabb vadászatból a prérin visszatérnek a városkába, és a prostituáltaknak ez jelenti az üzletet. Ez a lány ugye sok mindent látott. Tehát látta, hogy a vadászok hogyan indultak ki a prérire, bölényre vadászni, hogy tértek vissza egyik évről a másikra, a másikról a harmadikra, és hát nyilvánvalóan kiábrándult emberek sokaságát látta, és megjósolja a Willendrúznak is ugyanezt a sorsot, ami persze csak félig következik be, bekövetkezik, de csak félig.
Az jutott eszembe még, hogy a Stonert olvasva, ugye, aki megszerette azt a regényt, tudja, hogy abban volt érzelem, jócskán volt érzelem, úgy valamennyire belelátunk, igaz, hogy nagyon nehéz körülmények közül érkezett a Stoner főszereplője, aki aztán irodalomtanár akart lenni egy földművelő családból származó fiatalemberként, szóval, hogy nagyon nagy utat járt be, de mindig láttuk, éreztük, hogy mi zajlik benne. És ez a regény, ez annyiban más, hogy az érzelmek, mint hogyha így le lennének zárva. Tehát maximum az jelenik meg, hogy iszonyodik a vértől, a bölény vérétől az Andrews, de mindent megcsinál, amit mondanak neki.
Igen, mi több, az Augustus című regényében is bőségesen van érzelem. Ez ugye az első regénye, amiről most beszélünk, a Butcher's Crossing, 1960-ban írta, utána következett a Stoner és az Augustus, tehát itt a lehető leglecsupaszítottabb állapotukban vannak az emberi lelkek, az emberi érzelmek. Willendrúz változik, de éppen nem az érzelmesség irányába, ő érzelmes fiatalemberként megy ki ártatlanul a vadnyugatra, és egyre inkább, hogy mondjam, lecsupaszodik a lelke, és egyrészt tanulja, amit tanulni kell, másrészt lassan jön rá arra, hogy mit szeretne ő a jövendőben egy-két év múlva csinálni, stb. És ebben nem nagyon sok érzelem van, hanem hatalmas tudásvágy, megismerésvágy, hogy ő látni akarja, amikor minden regény végén gyakorlatilag mindenki föladja azt, amire törekedett, ő nem ő, megy tovább, ő csinálja.
Na és ez a másik, ami miatt a Butcher's Crossing című regény fontos volt nekem, mert John Williams Stoner című regényét nagyon szerettem, de ezt már sokszor említettem könyves interjúimban. Köszönöm, hogy meghallgatták, milyenek az én életre szóló olvasmányélményeim. Hosszú még a nyár, hozok később is ilyeneket, amelyek számomra érdekesek voltak. Ezek nem friss könyvek, viszont még a boltokban, könyvtárakban elérhetőek.